Rádiószínház.
Mi a neved, vádló?
A nevem Podoljában Terguszkó Jaroszláv, Zbarazban Kohaninszkó Zdenko, Odenzében Fráter Hilárius, Hamburgban Junker Éliás, Münsterben Strand Vilmos, Amsterdamban Minher van der Bullen Tóbiás, Szingapúrban Maharadja Kong, a tengeren Captain Rouge, Lille-ben Chevalier de Mont Olympe, Pfalzban Dr. Sarepta, itt pedig Hugo von Habermix.
Egy hírhedett kalandor a 17. századból. Jókai Mór regényének rádióváltozata. 7. rész. Maga a kalandor
Tajtót László.
A kíváncsi fejedelem
Avar István.
A vádló, akinek történetünkben a Soltész név dukál,
Usztics Mátyás.
A jegyző, aki nem csupán protokollumba veszi az elhangzottakat, de gyakran közbe is szól,
Nagy Zoltán.
A fejedelem!
Jegyző!
Késmér, zsangsmér!
Miért kell mindig mondanom az elején, hogy emlékeztes minket?
Méltóságos fejedelem! Röviden így foglalom össze. Elvett egy hollandus özvegyet, majd nevet cserélt, és lett Minder van der Bullen Tóbiás. Később tengerészként Bengáliába indult.
Baj van, segítsetek. Milyen bűne is következik a mai napon?
Bálványimádás, sok nejűség és királyölés.
Igen, na halljuk, Hugo, ezeket a bűnöket hogyan magyarázod?
Ne bocsát nekem a kegyelmes törvényszék, ha némi körülményeket előre bocsátok.
Mondod.
Ezek az általam elkövetett legsúlyosabb vétkek felvilágosításra szolgálnak.
Igen, én tudom, hogy mind meg annyi virtussá fognak azok átváltozni.
Hagyjad már!
Igenis, hogy az elején kezdem. A Ganges partján, Benares mellett van egy óriási torony. Annak ablakából nyúlik ki egy emberderék vastagságú bambuszgerenda. Arra van felakasztva hosszú láncon egy vaskalitka. A kalitka egy nagy tó fölött libeg. Ez a tó meg tele van krokodilusokkal. Ha a kalitkában ülő ember valahogy ki tudna szabadulni, és megkísérteni a leugrást a vízbe, bizonyosan felfalnák a kaimánok.
Ajha, és ki ez az ember ott a kalitkában?
Senki nem más ő, mint császári királyi fensége, Shah Alum, a nagy mogul korona örököse.
Sí. Na, és miért ülő ott abban a kalitkában?
Azért, mert vendégszerető karokkal fogadta Mir Kosszimot, a bengáliai nába bőfelségét, mikor őt az angolok a patnai ütközet után országából elűzték. Akkor Mir Kosszim továbbfutott az Audi nábobhoz, ennek fővezére volt Sommer. Az angolok követelték az Audi náboptól, hogy adja ki nekik Mir Kosszimot és Sommert, hogy még két másik kalitkát függeszthessenek fel a krokodílus tó fölé, és azokba elhelyezhessék őket Shah Alum mellé, hogy ne unja magát ő felsége nagyon. Az Audi kán futni hagyta Sommert, nem adta ki a kalitka számára. Sommer azután Nujuf kánhoz futott Delhibe. A legelső napon már alkalma volt Sommernek meghalálni Nujuf kánnak a baráti fogadtatást. Éjjel a lázadó maradták, rajta ütöttek a fővezéri palotán, és meg akarták Nujuf kán tölni. Sommer a hű kíséretével gyorsan segélyére rohant, s leverte a lázadókat. A megszabadított császár hálábor Sommerre bízta hadseregei szervezését. Sommer rövid idő alatt olyan hatalmas haderőt gyűjtött össze, hogy egy év alatt meghódította a szomszéd dasásokat, és elfoglalta fővárosukat. A delhi császár egy diadalmas hadjárat jutalmául egy elfoglalt tartomány Szerdának királyává nevezte ki Sommert. Így lett a trieri fűszerkereskedő fiából király. A császár újabb jutalomról gondoskodott hadvezére számára. Delhi legelőkelőbb fejedelmi családjában volt egy lány, bámulatos szépség. Azt kérte meg számára feleségül. Sommer azt mondta a császárnak, hogy olyan föltétellel veszi el, ha az áttér a keresztény hitre. A császár ezt is megengedte. És ez olyan nagy kegy, aminőtt még európai ember ki nem vívott Kelet-Indiában. Az ifjú hölgy a bálványozásig szerette férjét. Vele járt minden hadjáratba, ápolta, híven őrködött felette, megóvta a leggonoszabb ellenségtől, az árulástól. És egyszer mégis sikerült őt megmérgezni. A hős király hűnejek karjai közt lehelte ki lelkét. A megholt király után özvegye foglalta el a trónt, Szumró Begum cím alatt. Szumró Begum erős kézzel ragadta meg a kormánygyeplőt. Minden hadjáratot közösen vezettünk, óriási győzelmeket aratva. Mikor vége lett minden hadjáratnak, Shah Alum egész hadserege előtt köszönetet mondott a segítségért, és saját császári kezével vezette oda hozzám a csodálatosan szép Szumró Begumot. És egyúttal kinevezett Szerdhána tartomány alkirályává.
És ez mind az utolsó szóig megtörtént igaz dolog?
Mindez olvasható a Delhi udvari krónikákban, sőt, még ennél is több.
Ez kitűnő karrier. Egy Andernachi cserzővarga fia felkerül a Delhi császárság egyik királyi trónjára. Ez igen.
Szép lett volna ez így nagyon. Kaptam egy országot, hozzá egy csodaszép fiatal királyi feleséget, olyan szemekkel, amikhez hasonló drágakő nincsen. Hanem volt egy nagy baj. A másik feleséggel mi lesz? Mindenképpen utamban volt a vallás, és ezt Szumró Begumnak be kellett vallanom.
Én bizony nem látom át, hogy miért kellett bevallanod. Hazudtál te már azelőtt is eleget, nagyokat is.
Nem méltóztassanak elfelejteni, hogy apám szomorú sírjánál fogadalmat tettem, hogy ezentúl istenes életet élek. A szép királynő nem neheztelt meg rám.
Aki ilyen hűséges a távol levőhöz, az bizony hűséges a közel levőhöz is. Az akadály nagy, de nem elháríthatatlan.
De a vallás az nagyon nagy akadály.
A vallás megváltoztatható.
De mint katolikus két feleségem nem lehet, és a te brahma hitel.
Nekem, mint asszonynak trónon ülni, mint özvegynek férhez menni, tiltják a szent könyvek. Hanem a két vallás között van egy harmadik, a síva hit. E hit szerint lehet egy férnek több feleséget venni, még idegen nemzetségbelit is. Ha erre a vallásra térünk át mind a ketten, akkor elvehetsz feleségül.
Egy egész ország sorsa függött az elhatározásomtól. Az egyik oldalon a nép, mely uralkodásomtól várja fölvirágozását, 1,5 millió tallér évi jövedelem és egy dicső hölgy ifjúságtól ragyogó arccal, szerelemtől lángoló szívvel, a másik oldalon pedig a római pápa a Szent Péter kulcsaival. Kegyelmes uraim, ha önökre lett volna bízva a választás, melyik után nyúltak volna?
Elmenj, perverzus nebuló! Még minket is bele akar vonni a cinkosságba.
Persze, hogy mi is úgy tettünk volna, mint te. Soltész uram is hamarán megcsokkolta volna a szép menyecske száját, mint a pápa papucsát.
Fejedelem, uram!
Bálványimádó lettél, nem tehettél másképp. Számolj érte a más világon.
Akkor hát ez is töröltessék a bőrlastromból.
Töröltessék, bizony!
Kegyelmes uraim, tudjátok meg, hogy kettős házassági bűnöm fölött igazságosan ítélhettek. Mert minő más élet, más világ van ott, ahová a sors engem vetett. Maga az ég sem az, mint mi nálunk. Lángözöllő ég, fölforralja az agyat, páráktól teljes lég, fenomenonokat mutogat, mik a lázálmak fantazmagóriáit elevenítik fel. Hármas napok, tűzkeresztek jelennek meg az égen. Ha megered a zápor, az olyan, mintha tűzeső hullna az égből. 100 féle gyümölcs, amely az év minden szakában érik. Borasszus pálma maga mézet, olajat, bort, cukrot szolgáltat. Más pálma lisztet, vajat, tejet ad, ingyen. Sőt, van egy fája, melyen kész kenyér terem. Emberfő nagyságú cipók, nyersen édes gyümölcs, s megsütve kenyér.
Na ez már sok. Amit eddig össze-vissza hazudtál, csak hittem, ahogy hittem. De hogy kész cipók függjenek az ágakon, amit csak le kell szakítani és elküldeni a pékhez, hát ez nagyon erős.
Én nem bánom, ha nem méltóztatnak szavaimnak hitelt adni, küldjenek ki kegyelmetek egy deputációt Kelet-Indiába. Vizsgálja meg alaposak-e állításaim. S ha egyetlen adatom hamisnak találtatik, vessék el valamennyit a szerint.
Köszönjük a jó tanácsot. Hogy most küldjünk ki egy vizsgálóbizottságot a világ végére. Hát akkor már inkább elhisszük, akár még azt is, hogy eleven állatok vannak, gyümölcsgyanánt, felakasztva fákra, s lógnak rajta, mint nálunk a vackor.
Amint, hogy úgy is van. Vannak itten nagy mókusok, azaz, hogy kis kutyák, amelyeknek szárnyaik vannak és repülnek. Éjszakára a hátsó lábaiknál fogva felakasztják magukat a fára, és úgy lógnak rajtuk, mint nálunk a fára felfutott tök gyümölcse.
Mondtam, ugye? Repülő kutyák. Felakasztva alusznak. Na, csak mondja tovább, Gaszkópi. Már csak magam is szeretném megérni, hogy hogyan mentenek ki téged a fántermő kenyerek és repülő kutyák bigámia és királygyilkosság bűnei alól.
Azonnal el fogok térni. Az egész körülfogó világ ellenállhatatlan befolyással van itt az ember kedélyére. Ez a nép, melynek egyik része mezítelen jár, másik része a legnagyobb pompa drága terhe alatt görnyedezve keverik az eszményi szépnek és a rútnak. Majd hős, majd gyáva. Szabad, mint a madár, és lenyűgözött, mint egy szerzetes. Templomai egész hegyek, hol asszonynak a megholt férjel együtt elevenen meg kell magát égetnie a mágián, hol a beteg embert kiteszik a folyópartra, és kimondják rá, hogy megholt. S ha véletlenül felgyógyul, nem szabad visszatérnie az élők közé. Keresnie kell a magához hasonló gyarmatát, kik már egész társadalmat képeznek, a holtak nemzetét. A babona és költészet ez ősnépe között minden fogalom elenyészik, melyet mi európai lakók magunkkal odaviszünk. Más lesz az erény, más lesz a bűn, más a beszámítás.
Ez a hosszú beszéd arra való volt, ugye, hogy ott a kétrejűség is megvan engedve.
Igenis megvan engedve, hanem egy feltételhez van kötve. Az első feleségnek bele kell egyezni, hogy a férj második nőt vehessen, és míg az belenyugvását nem nyilvánítja, a második nőt a férjnek megölelni, megcsókolni nem szabad.
Édes szerelmem, most, hogy mennyegzőnk után együtt maradtunk, mi ránk a legnehezebb tehertétel következik.
Kívánj bármit, a legnehezebbet is teljesítem.
Az illendőséget be kell tartanunk. Mindaddig, amíg az első feleséged engedélye meg nem érkezik, hogy én, mint új nőd, elmondhassam az asztalnál a bazava áldását. Amíg ezt az áldást el nem mondhatom, addig egy pohárból nem szabad innunk, sem egymásnak a kezét meg nem szabad szorítanunk. Tetthelyünkön pedig, amíg a tilalom napjai tartanak, folyvást egy kivont kard fog feküdni kettőnk között. Ami annak a jelvénye, hogy férj és nő egymáshoz nem közelíthetnek.
Kedves királyném, szép mennyasszonyom, felejtsük a rosszat egy pohár borral, édesítsük esténket mézédes borral.
Kedves férjem, bort inni a síva vallás nem enged. Ám de ennek a trópikus zónának 100 meg 100 féle gyümölcse van, amiből zamatos italok készülnek. A pálmák kipurt kérge, az agávék levágott hajtása kantaszámra önti az édes fűszerillatú nedvet. Azok mámorító hatása fokozódik az álom gyönyörig. Így áll, kedves férjem!
Amint kiittam poharam, már is hallottam a szél zúgását a fejem fölött. Felhőkön keresztül repültem. A millió csillag ragyogásánál felismertem Danes tündért. Óriási férfi alak volt denevér szárnyakkal. A földre letekintve sebesen láttam eltűni Kínát. Utána Himalája hegyei következtek, majd a mongol sivatag, és már is megérkeztünk az Ararát hegyéhez.